Ezúttal pedig László Zoltán a vendégem, tréner, coach, író. Hát, hogy konkrétan ki is ő, mi is ő, azt tőle szeretném hallani. Szerbusz, sok szeretettel köszöntelek.
Szervusz András, tiszteletem!
Minek tartod, vagy kinek tartod inkább magadat? Abból indulok ki, hogy a honlapodon is, a bemutatkozó résznél nem saját magadat kezdted el bemutatni, hanem rögtön megkérdezed a kedves odatévet vendéget, hogy ő valójában kicsoda és mit keres.
Hát én legegyszerűbben azt tudnám mondani, hogy a László Zoli vagyok, mert nagyon sokan így ismernek, hogy László Zoli, így egybe, mert az ugye Zoltánból is sok van, meg minden, és akkor László Zoli. Sok mindennel foglalkoztam. Alapszakmám esztergályos, köszörűs, maros, gyalus és nem konvencionális fémforgácsolás, valamikor dolgoztam is benne, szerettem is, csak nem lehetett megélni belőle. Utána elkeveredtem angolokhoz, olaszokhoz, és akkor ott bekerült ilyen oktatás, képzés, munkaerőfelvétel, shadow coaching, utcára kimenni emberekkel segíteni, támogatni, call centerek, értékesítés, minden, és akkor így belekeveredtem az ilyen oktatás, tanácsadás, coach szakmába, de alapvetően még mindig László Zolinak tekintem magam.
És mi akkor a fő profil napjainkban?
Kemping nyugdíjas vagyok. Tehát nagyjából 5 évvel ezelőtt hoztam egy olyan döntést, hogy nem szeretnék egy nagy cégnek, vagy multinak, vagy hasonlónak dolgozni, hogy egy dologról szóljon az életem éjjel-nappal, télen-nyáron. És akkor azt mondtam, hogy egyszerűen akkor katás lettem, most már változtattam rajta, mert kénytelen voltam. Tehát ilyen vállalkozásom van, és azon belül az a szerencsém, hogy akik még régről emlékeznek rám, vagy kedvelnek, szeretnek, ismernek, azok hívogatnak néha egy-egy tréningre, oktatásra, előadásra. Ez lehet szakmai is, mert ezen kívül még járok bábozni, meg ilyen gyereknapokra, alapítványokhoz. Nagyon sok minden, meg ezen kívül kirándulgatók, meg hasonló.
Nem régiben volt új év, és ugye december 31-ről január 1-ére történnek az emberek életében változások, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy történnek, mindenki megfogad dolgokat, célokat határoz meg. Nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mi lenne az a jó tételmondat, amiben egy kicsit bele lehetne majd kötni, mindegyikre igennel vagy nemmel felelj, az első érzés, ami így bejön, az első tételmondat, mindenkinek van célja.
Nincs.
Mindenkinek saját célja van.
Nincs.
Akinek van célja, és akkor ez a harmadik, annak saját célja van.
Ritkán.
Miért?
Főleg a mi generációnk nagyon erősen benne volt abban, hogy belénk vertek egy paradigmát. Tehát, hogy jöttek azokkal, hogy az élet értelme, fiam a gyerek, meg hogy mindenkinek lakásának lennie kell, meg egy mesterséget, fiam, tanuljál meg, mert mesterség nélkül nem lehet megélni, meg hülyeségből nem lehet megélni, mint egy bödösnek is az apukája mondta. Tehát, hogy kaptunk olyan célokat, amelyeket annyira belénk vertek, hogy azt hisszük, hogy a miénk, még sokszor sokan még a mai napig is. Tehát nem, közgazdaságilag nem hiszem, hogy bárki meg tudna indokolni, hogy mi a fejnek legyen nekem egy nagy házam, egy olyan településen, ahol nincs munka, ahol nem érzem jól magam, ahol nem jutok egyről a kettőre, és a idézőjelbe tett gyerekeim pedig valahol egy fővárosban, egy külföldön küzdenek az albérletbe. Tehát, hogy azok a célok, amit mi azt hisszük, hogy célok, nagyon sokszor a szüleinktől lettek belénk ültetve, vagy belénk plantálva, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon ritka az, tehát azt mondom, hogyha 1000 emberből egynek, ha van olyan célja, ami a sajátja, és annyira az övé, hogy képes nem aludni, képes sírni, és képes bármit megtenni, hogy ő azt a célját elérje.
És hogyan lehet ezt leküzdeni? Mert mégiscsak ebben nevelkedünk, ezt látjuk, ebben szocializálódunk, és hogyan van akkor ebből kilépés? Van egyáltalán ebből kilépés?
Kell ebből kilépés? Tehát, hogy megint megfordítanám a kérdést, hogy kell ebből kilépés? Ha ki akarunk mindenkit ebből léptetni, az a veszélye, hogy lesznek emberek, akik ott állnak majd cél nélkül. És talán még annál is rosszabb, mint hogy egy ilyen előgyártott célt kapott volna. Tehát körülbelül ez ugyanaz, mint hogy azt mondjuk, hogy a kenyér mostanában a boltba, ami a multiba lehet kapni, hát az eléggé ilyen gyorsan gyártott, gyorsan kelesztett, fűrészporos, olyan, amilyen, de az legalább jut mindenkinek, idézőjelbe téve mindenkinek. Most ha azt mondanánk, hogy gyerekek, ez egészségtelen, meg nem jó, hát akkor kész, megszűnik, nincsen többet kenyér, és most mostantól kezdve lehetőséget mindenki, hogy a saját finom, finom, álmainak megfelelő kenyeret egye, nem tudnék mit csinálni, mert nincs akkora kertem, hogy búzát tudnék termeszteni, vagy nincs krumplim hozzá, hogy egy jó kis krumplisat csináljak, nincs hozzá kemencém, nincs meg a tudásom. Ez ugyanúgy van a célokkal is, hogy ha elveszik azt a célt, mert jelenleg legalább van az a célja, hogy dolgozni akarok, mert legalább kapok annyi pénzt, hogy kifizessem a lakáshitelt, meg a lakásnak a fűtését. Tehát, hogyha még ezt a célt is elveszik tőle, akkor szegény ott fog állni, és lehet, hogy semmilyen célja nem marad.
Minden műsor elején, és mindjárt erre még visszatérünk, de minden műsor elején bedobok egyetlen egy szót, amire asszociálni kellene, jelen esetben neked. Három szóval kellene az én egy darab szavamra asszociálni. Hát ez most meglepetés lesz, ez a cél.
A célszó három szóval.
Bármi lehet, érzés, gondolat.
A cél az egy, hát először is Fata Morgana, azaz déli báb. A cél, hogy egy szerencsés véletlen, ha van. A cél jó lenne, ha lenne, mert sokat segít, megfoghatatlan, és ha 100 embert megkérdezel, szerintem 100 különböző módon fogalmaznak meg, hogy mi az.
Ez nem is biztos, hogy probléma egyébként, hogy 100-an 100 féleképpen, de akkor induljunk ki belőled. Neked mit jelent az, hogy cél vagy célok?
7 nyelven beszélek, és időnként rá kell jöjjek, hogy magyarul sem, pedig az lenne elméletileg az anyanyelvem. Ezért elmentem és vettem egy értelmező kéziszótárt. Most az értelmező kéziszótárban, ha elolvasom, hogy miről szól a cél, akkor rá kell jöjjek, hogy én sokáig azt sem tudtam, hogy mi az, hogy cél. Tehát az értelmező kéziszótár szerint most itt van a hátam mögött, de most nem keresem elő, valami olyan van benne, hogy egy hely, ahova meg lehet érkezni, a cél az egy valami, aminek érdekében erőfeszítést teszünk ki, és munkát fektetünk be, vagy tevékenységet fektetünk be. Tehát, hogy a cél, hogyha így nézzük, akkor tulajdonképpen az, azzal szemben, hogy sokan azt hiszik, vagy én is régen azt hittem, hogy az valami, az tulajdonképpen egy út, egy folyamat, amivel azt el lehet érni. Tehát, hogy inkább az, amire, tehát maga a tevékenység, valami, ami a tevékenységgel elérhető, és megint a tevékenységről van.
Rendben, említetted a déli bábot, ez alatt mit értesz?
Hogy nagyon sokszor futottam én is bele olyanba, hogy láttam egy csodálatos célt, és az volt a célom, hogy én szeretnék, mit tudom én, lakást. Mondjuk nem, az a feleségem célja volt, hogy lakást legyen, valahogy nekem soha nem volt így bennem, hogy én szeretnék egy saját lakást, de hajnalka kitalált, hogy legyen saját lakásunk, és akkor dolgoztunk érte nagyon sokat, és megvettük, és emeletes, és úszómedencés, és minden megvan hozzá, és akkor ülök benne, és nézem, hogy de hát ott jön a vakolat, mert azt nekem kell megjavítani, mert a kerítést le kell festeni, hogy ó, hogy a kertbe ki kell menni, füvet kell nyírni, nem, gyerekek, ne, ez cél, ez rémálom, gyerekek, ez nem álom, ez rémálom. Tehát, hogy, és ugyanúgy voltak ilyen dolgaim, hogy nekem el kell jutni valahova, és például volt egy ilyen, fennmentünk, megmásztuk az Atlaszt, 4200 méter, tehát az egyik legkönnyebben megmászható 4000-es, mert kevés hó van a tetején, szembe az, hogy Európában nagyon sok hó van a 4000-eseken, és felmentünk, és az utolsó 200 méteren megálltam, és épp egy a harmadik depressziómban voltam annak a vége fel, és abban voltam nagyon mélyen benne, és akkor próbáltam kijönni belőle, és egy 200 méterrel a csúcs előtt elkezdtem sírni, hogy oké, hogy ez volt a célom az elmúlt fél évben, hogy én megmásztam az Atlaszt, meg minden. Jó, most már itt vagyok, mindjárt már csak pár méter, és megmásztuk az Atlaszt, és akkor mi van? Akkor, de mi volt ennek a lényege? Aztán volt olyanom, hogy szeretnék egy vitorlást, egy kis vitorlást, és akkor álmodoztam, és rajzoltam, és nézegettem, és kiderült, hogy egy vitorlást megvenni bárki meg tudna. Tehát, hogy nem egy vészes dolog, és itt most nem egy 100 méteresre gondolunk, vagy ilyen, hanem egy ilyen kis balatoni vitorlás bárkinek elérhető áron lenne, főleg ősszel, amikor menekül a szabadulnának tőle, csak hogy annak ugye a kábeleket lecserélni rajta, már a gurulamillió, aztán télire kivenni és visszarakni tavasszal a gurulamillió, valahol tárolni valaki udvarán gurulamillió, néha kijavítgatni, új rendbe tenni gurulamillió, kifizetni ahogy hívják ott a kikötőt gurulamillió. Gyerekek, itt nem, helikoptert is meg lehetne venni, egy helikopter olcsóbb, mint egy családi autó, egy ilyen kisebb helikopter, csak annak az, hogy egy órát fenn legyen a levegőbe, az többbe kerül, mint egy-két hónap munkája egy átlag embernek. Tehát, hogy sokszor van az, hogy déli báb, tehát, hogy jönnek itt célok, és rá kell jöjjek, hogy nem, ez nem az én céljaim, csak hallottam egy barátomtól, hogy ez milyen jó. Vagy hogy megnéztem a Playboyt, mert hajnalka megvette a Playboyt nekem, egy időben rendelte, hogy lássam azokat a helyeket, ahova nem jutok el, és hogy más mondjuk a National Geographic-et veszi ebből a célból, és hogy abban is benne volt egy ilyen, hogy milyen király dolog az, hogy valakinek van egy jachtja vagy egy helikoptere. És azt kell mondjam, hogy oké, ha valakinek ez az álma legyen, de rá kellett jöjjek, hogy ezt megpróbálták ügyesen marketingesek belém ültetni, de nem az enyém volt. Tehát délibáb.
Most visszatérve az Atlasz tetejére, amikor a csúcsra felértél, akkor milyen érzések voltak benned?
Egyik oldalról jó, mert hogy mondjuk egy 3 nap mászása volt oda feljutni, meg olyan 3002-en aludtunk egy menedékház mellett, mert a menedékházban ágyi poloska volt, és úgy döntöttünk, hogy akkor inkább a sziklákon alszunk egy sátorba. Már levegő ott már ritka, nehezen kapsz levegőt, mész fel. Tehát valahol azért egy jó érzés, hogy azon kevés ember közé tartozol, aki egy 4000-est meg tud mászni, csak úgy önmagától vagy érdekes, feljutni, valamit elértem, valamit megcsináltam, és aztán rá kell, hogy jöjjek, hogy hát jó, oké, itt vagyok fenn, és hogy szép, meg jó, meg messzire lehet látni, meg kicsit hideg is van, meg nincs levegő. Hosszú mondatban ne kezdjél, mert nem fejezed be, hosszú gondolatban ne kezdjél, mert elakadsz félúton. Tényleg furcsa az, hogy az ember elkezd már 4000 fölött így lelassulni agyilag, tehát érződik az oxigén hiány. Tehát egyik oldalon nagyon jó volt, a másik oldalon, ha mondjuk a székely nagyapám fejével nézném, akkor azt mondanám, hogy áj, drága kis unokám, hát erős hülyeség volt, az minek ment ez be oda, ember, hát semmi értelme nincsen, és azt kell mondjam, hogy mondható ez, hogy különösebben semmi értelme nincsen, mert hogy nincs, de van.
Említetted még a szerencsés véletlent, így a cél esetében. Itt mire gondoltál?
Szerencsés véletlen például az, hogy én ugye a fémipart végeztem, és szerettem, és mai napig is szeretném a fémipart. Akkoriban jelentek meg a CNC-k, mivel nem tanultunk róla, hogy van, de még nem volt annyira elterjedt, hogy gyakorolni is tudtuk volna, vagy megtanulni a működését. És nekem az volt az akkori elképzelésem, célom, álmom, rémálmom, hogy valahova kijutok Svédországba, vagy Svájcba, vagy valahova, és ott egy szerszámműhelybe fogom az életemet ledolgozni. Aztán nem jutottam ki a Ganz villamossági műtetet, ugye Erdélyben születtem, és úgy kerültem 90-ben 300 forinttal Budapestre, és 300 forinttal nem annyira Svájcba jutottam ki, vagy Svédországba egy szerszám műhelybe, hanem a Ganz villamossági műveknek a szerszám műhelybe, Óbudára. És hát ugye 4500 forint, nem, 6500 volt a fizetésem, és 7500 az albérlet, és 4500-et kerestem még másodállásba egy recepción. Tehát a véletlen az volt, hogy amikor találtam ezt a másodállást recepción, akkor ott elkezdtem a nyelveket használni, amit azelőtt úgy hobbiból tanulgattam meg kíváncsiságból, és rájöttem arra, hogy ezekkel a nyelvekkel lehet idegenekkel beszélni. És azáltal, hogy elkezdtem idegenekkel beszélni, elkerültem utazási irodába, és ott megismertem olaszokat, angolokat, és az angolok kezdték el aztán nekem azt, hogy eleinte tolmácsoljak előadásokat, aztán oktatásokat, képzéseket, emberfelvételeket, utcai kérdévezéseket, meg ilyet. Tehát a véletlen hozta azt, hogy én belekerültem ebbe a világba, amit azóta is imádok és csodálom, maga az értékesítés, maga a kommunikáció, meg hát és benne a célkitűzéssel. Csak ez is érdekes, hogy a célkitűzés annak tud segíteni, és ez is sok idő kellett, míg ezt felfogtam és megértettem, hogy hiába tartunk egy célkitűzési találkozót vagy tréninget 20-30 embernek karácsonykor, hogy gyere, a jövőt tervezzük meg. Na most, ha abból a 20 emberből senkinek nincs terve, ha csak a főnökeiknek van esetleg tervük vagy céljuk, akkor most azért üljünk össze, hogy a főnöknek a tervét megtárgyaljuk, mondjuk az is több a semminél, de nem saját.
Említettél itt egy nagyon jó dolgot, az álom, és behoznék még további 2-3 szót, és akkor ezeket tegyük egy kicsit tisztába, hogy mi is a cél, vagy mi egyáltalán ezek közül a cél. Az egyik az álom, a másik a vágy, remény, szándék és cél.
Igen, ezek sokszor, sokan összekeverik, összemossák, és nehéz is valahol talán határt húzni neki. Ha nagyon mérnöki fejjel próbálunk meg gondolkodni, akkor azt lehet mondani, hogy ezek mind részei egy célnak. Mondjuk egy álom akkor tud cél lenni, hogyha el is kezd az ember cselekedni, ha időpontot kap, határidőket kap, ha allokálunk hozzá, vagy teszünk hozzá anyagi keretet, energiakeretet, időkeretet. És ez meg szemétől is függhet, mert mondhatom azt, hogy nekem van egy álmom, ami olyan erős, hogy talán erősebb is, mint egy más által megfogalmazott cél. Tehát amikor a szabadságharcos, a fekete szabadságharcos Amerikában mondta a híres beszédét, hogy nekem van egy álmom, és hogy egy nap, nem mondom, hogy ott vagyunk, de hogy el fogunk oda jutni, akkor azt lehet mondani, hogy az ő álma az valószínűleg egy nagyon erősen megfogalmazott cél volt, amire vágyott, amiről álmodott is. Tehát, hogy neki az úgy volt cél, hogy álom volt. És sok ember, aki azt mondja, hogy nekem célom van, akkor először azt mondták az angolok, hogy figyelj, az emberek 95%-nak nincs saját célja, úgyhogy adni kell nekik, mert különben elvesztődnek. És néztem ki a fejem, hogy az nem létezik. De akkor kérdezd meg a barátaidat. És elkezdtem kérdezni a barátaimat, hogy figyelj, neked mi a célod? És akkor jöttek, hogy én nekem nincsen nagy vágyam, nagy célom, kis házba, kis nyugdíjjal, kis családdal. Aztán csodálkozik, ha ezt kapja öregkorára. Kis ház, kis nyugdíj, kis család. Tehát, hogy
hát akkor végül is elérte a célját, hogyha ez volt. Ha ez volt?
Igen, hogy ez, meg ha ez ő célja volt-e, vagy ezt hallotta otthonról, hogy egy kis ház, kis nyugdíj, lehet, hogy ezt a nagyapja is ezt mondta, hogy nekem már nagy dolog, nem kell nekem már csak a kis házam, vagy egy kis unokáim néha ide, és akkor ezt vitte tovább. Anyám belémültette azt, hogy az én célom az, hogy nekem legyen kettő gyerekem, mert egy gyerek nem gyerek, kell kettő, mert akkor nem unatkoznak, meg nem lesznek önzőek, meg segítik egymást, szeretik egymást, és ezzel szemben jelenleg nulla van. Ugyanis én szentül meg voltam győzve, hogy lesz két gyerekem, mert az én álmom, és ahogy telt az idő, mondtam, hogy hát most albérletben még nem csinálunk ezen a héten, most jövő héten se, hát legyen már legalább egy azért valami, tudjunk a gyereknek adni, hogyha már megszületik, meg legalább haza tudjuk hozni valahova a kórházból, és egyszer csak, hogy összenéztünk a feleségem, hogy minek, kicsi, büdös, mindig akar valamit, tehát, hogy nem az én, ez az anyámnak az álma. Tehát, hogy rá kellett jöjjek, hogy nekem az se vágyam, se álmom, se célom nem volt az, hogy gyerekem legyen. Úgyhogy ez is egy ilyen hozott volt.
Sokan azt mondják, és most kicsit visszacsatolok rád, egyrészt írtál könyvet, másrészt Facebookon azért több mint 3000 követőd van, és le is írtam, de nem jó ez a szó, ez a polgárpukkasztás. Néha én kicsit ezt érzem, de még egyszer mondom, ez nem jó szó, hanem inkább az, hogy kimered mondani, vagy hát lemered írni a véleményedet. És most nem tudom, hogy a könyvedben, vagy pedig a Facebookon olvastam, de nagyon sok embernek az a célja, hogy boldog legyen. Ez cél?
Hát van egy ilyesmi elvárás is, meg egy ilyen reményvárás, vagy egy ilyen megint egy Fata Morgánához térünk vissza a déli bábhoz. Van egy ilyen, hogy ha pénzem lenne, boldog lennék, ha meg lesz a lakásunk, boldog leszek, ha meg lesz a kis családom, akkor boldog leszek, ha nyugdíjba megyek, majd boldog leszek, ha elmegyünk külföldre, boldog leszek. Tehát velünk van rakva ez a boldogság keresés. És egy kicsit úgy vagyunk ezzel a boldogság kereséssel, mint a részeg, aki kijön a kocsmából, és tudja, hogy valahol egy biciklinek lennie kell, mert hogy eddig mindig biciklivel jött kocsmába, de nem találja. Tehát, hogy keresgéljük, de nem találjuk. Tehát a boldogság az ugye része kéne legyen az életnek, és hogy az ad néha egy kis levegőt, vagy egy kis szünetet a mindennapi problémákban, nyűgökbe. Nem tudom, hogy ez, tehát ha már a boldogság a cél, akkor az elgondolkodtató, hogy ha a célom valami, akkor az jelenleg nincs meg, mert ha meg lenne, akkor az nem cél lenne, hanem az a része lenne a mindennapoknak. És onnantól kezdve, hogy nincs meg a boldogság, hanem ez egy cél, amit úgy keresgélni kell, akkor az már picit szomorkás. Itt is említetted a könyveket, ott is különbséget kéne tenni, mert hogy van kettő könyvet írtam eddig, még van egy-kettő félig megkezdve, de nem tudom, hogy befejezem, hogy kiadom-e valaha. Az egyik az egy kifejezetten szakmai. Eladástechnika, hogyan szólítsunk meg, hogyan tárgyaljunk, kifogáskezelés, lezárás, meg mindent, tehát amit itt tanultam. A második az egy érdekes, mert az a depressziómról szól, tehát hogy ott kifejezetten a könyv első két harmada arról szól, hogy a depressziómat hogyan éltem meg, mikkel próbálkoztam, pszichológus, pszichiáter, coach, varázsló, gyógyszerek, nem gyógyszerek, utazások, meg minden egyebek, és az utolsó egyharmad pedig erről van, nagyon sok mindent kerestem, és összeállítottam egy olyan egyharmadnyi részt, amiben olyan kérdések vannak, amire ha válaszolsz, segít megtalálni, hogy mi ki vagy te, mire vágysz, és segít egy célnak a felállításában. És el kellett jöjjek, hogy van, akinek segít, akinek amúgy esetleg van valami rejtett cél vagy vágya, de olyan is van, aki csak szembesít azzal, hogy nincs igazán saját célja, hanem másoknak a céljain dolgozik. Polgárpukasztásról pedig annyit, hogy én is szoktam időnként használni magamra. Van, hogy azt mondom, hogy kell egy kis polgárpukasztás, mert egy olyan társadalomban, ami és Magyarországnak van egy konzervatív hagyománya is, hogy ebben a konzervatív hagyományban hajlamosak vagyunk magunknak is, meg másoknak is hazudni azt, hogy minden szép, minden rendben, minden jó, és néha pedig ki kell tudni mondani dolgokat, még akkor is, hogyha ha ez esetleg szembe megy a szép hagyományokkal, és ilyenkor polgárpukasztónak tűnök, nem ez a szándék, amit csak egyszerűen őszintén szeretném megmondani, amit látok.
Erre húznám rá igazából, hogy néha fel kell nyitni a szemeket. Itt ugye új év kapcsán nagyon sokan megfogadnak dolgokat, hogy na akkor az új évben majd ezt csinálom, az új évben majd azt csinálom. Változásokat terveznek, aztán utána egyből jönnek a kifogások, hogy igen, lejárok majd a konditerembe, majd hogyha nem esik az eső, majd hogyha lesz egy új tréning nadrágom, tréning zoknim, stb. Stb. Miért van az, hogy itt Dec 31-ről január 1-ére történik ez a fogadalom vagy célok kitűzése, holott az is csak egy nap, ami átvált ugye gyakorlatilag csütörtökről péntekre, tehát ugyanolyan, mint mondjuk május 31 és június 1, mégis ez a misztikum, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, hogy új év, új remények, és itt a közhelyek is előjönnek, hogy akkor most minden megváltozik, majd én változtatni fogok. Aztán ezek a változások, ezek nem valósulnak meg, mert hát mint a sült galambot várjuk, hogy beszálljon a szánkba.
Abszolút egyetértek. Tehát, hogy ez a karácsony, ez egy ilyen túl misztifikált, meg az a szilveszter is ilyen túl misztifikált dolog. Nemrég volt egy, hát nem vitám, csak valaki beszólt nekem, hogy én ezt a szent ősi karácsonyi emléket nem tisztelem meg nem ünneplem. Hát, drága testvéreim, én tényleg utána néztem, mi ez a szent karácsonyi ünnep. Ez a szent karácsonyi ünnep az 1800-as évek környékén kezdtek a németek, azon belül is már nem is a katolikusok, hanem a különböző reformátusok, meg annak a különböző ágai. Elkezdtek ilyen fenyőfákat behordani a lakásba, meg feldíszíteni, meg pirosba öltöztetett nagybácsit ajándékkal beengedni a lakásba, amit mi átvettünk, és nagyjából azt lehet mondani, hogy ilyen 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje óta van nálunk ez a típusú karácsony. Én értem, hogy Jézus születését ünneplik a katolikusok, de 1500 évig vagy 1800 évig nem ünnepelték, vagy nem így. Tehát ez a karácsony is egy ilyen nemrég behozott német úgy katolikus, hogy református találmány. A szilveszter meg végképp nem ősi, mert hogy a rómaiaknál az április 1 volt az évfordulója az évnek, azért is van a hülyék napja, a bolondok napja, mert hogy akkor szivatták egymást, az volt a akkori szilveszter. És tényleg úgy, ahogy mondod, ez a szerdáról csütörtökre, vagy péntekről valamire, ez azért azt ünnepeljük, hogy körbeért a Föld nevű bolygó egy nap körül, ami a mi napunk. Tehát, hogy ez hurrá, ez nagy dolog. Tehát ez egy baromság. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy ez egy olyan baromság, amit ha akarunk, végre használhatnánk arra, hogy változtassunk az életünkön. Tehát, hogy lehet a hülyeségnek nevezni, de egy olyan hülyeség, amivel azért mégiscsak azoknak, akiben van szándék, meg van egy energia, ki tudna ebből mozdulni. Tehát jó, hogyha van idő, hogy húzhatunk egy vonalat, és ha most húzzuk, húzzuk meg ezt a vonalat. És tényleg röhögök azokon, aki megvesz egy hónapos kondi bérletet, majd egy hónap múlva azt mondja, hogy nem is fogytam semmit, úgyhogy bemegyek, megkérdezem, hogy mikor lesz már valami eredmény, mert ennek így nincs értelme. Tehát, hogy ez a fajta, be sem megyek a konditerembe, de várom az eredményt, ennek nincs értelme. A kifogásokat, és ide kell néha egy tükör, és ezért is írtam a könyvemnek az a utolsó kétharmadokat, a kérdéseket, hogy szembe kell állítani az embert a tükörrel, nézd, te hazudsz magadnak. Azt mondod, hogy alapvetően én nem is vagyok kövér, csak nagyon nagyobb területen vagy felületen vagyok szép. Nem, kövér vagy, öcsém, kövér vagy, vedd tudomásul. Meg, hogy én nem vagyok lusta, csak hát én valahogy úgy vagyok, ez lehet, hogy családi hagyomány, hogy én 8 előtt nem bírok felkelni. Öcsém, lusta vagy, vagyjuk ki, hogy lusta vagy. Hát én nem vagyok hülye, csak nekem valahogy ez az angol, hülye vagy, öcsém, hülye vagy, és lusta is, mert hogy igen, egy nyelvet, ha napi 3 szót megtanulsz, egy év alatt tudsz kommunikálni egy idegen nyelven. Tehát, hogy szembe kell nézni azzal, hogy hát de nálunk itt a faluban nincsen munkat. Öcsém, nem, te nem virág vagy, nem egy fa vagy, tehát nem egy gyökér vagy, ami be vagy a földbe állva, de egy élőlény vagy. Kis herceg is megmondta a virág, hogy az emberekkel az a baj, hogy nincs gyökerük, és fújja őket a szél oda-vissza. Tehát, ha nincs a faluban munka, akkor hagyd el a faludat. Vagy keres olyan munkát, amit lehet online-ba is csinálni. Vagy csinálj te egy vállalkozást, vagy valamit kezdjél magaddal. Tehát, hogy ezeket a kényelmeket és lustaságokat kéne elűzni. Nagyon sokszor a siker mindig azzal jönnek, hogy mi a titka a sikernek, és van ilyen, hogy sikerkalauz, meg a sikernek a 10 titka, meg ilyen, aztán utólag kiderül, hogy a sikernek nem titka van, hanem egy ára, és azt az árat nem vagyunk hajlandóak megfizetni. Nem vagyok hajlandó felkelni reggel 5 órakor, nem vagyok hajlandó két munkahelyen dolgozni, nem vagyok hajlandó elköltözni máshova, nem vagyok hajlandó kétszer annyit dolgozni, másképp dolgozni, egy nyelvet tanulni hozzá, nem vagyok hajlandó lemondani a kólámról, a cigimről, a kávémról, az alkoholról, a lustaságomról, a kényelmemről, annak érdekében, hogy elérjek valami mást.
És vajon miért? És még gondolkozom, bocsánat, még azt is bedobom, hogyha változtatni akarok, akkor kell nekem ez, hogy 2022-ről 2023. Hát hogyha ott van bennem a vágy, hogy mondjuk lefogyjak, most ez a legegyszerűbb példa, akkor ezt miért szilveszterkor akarom megtenni, miért akkor határozom el, miért nem egyébként mondjuk nyáron, amikor nagyobb valószínűséggel fogok lefogyni, mert nem zabálom tele magam, karácsony előtt, alatt, után, talán nagyobb esélye is megvan.
Igen, bármi, az év bármelyik napján elkezdhetnénk, és bármikor érdemes is elkezdeni egy változást, hogyha akarunk. Csak megint az van, hogy intrinzinek hívják, tehát hogy megvan-e az a belső motiváció, ami az embert meg tudja mozdítani. És ez nincs meg, mert ha meg lett volna, nem biztos, hogy kövér lett volna, nem biztos, hogy nem tanult volna nyelvet, nem biztos, hogy még mindig a faluban ülne munkanélkül. Tehát ha meg lenne a belső motivációja, akkor már rég lépett volna. Az a haszna vagy előnye talán ennek az egész szilveszteres játéknak, hogy ilyenkor talán kapunk egy külső kis rásegítést. Mert ha azt látom, hogy a baráti körbe 5-en, 6-an, 8-an eldöntötték, vagy hogy kijött valamelyik konditerem egy ilyennel, hogy most egy negyedéves közös fogyó programot ad ki, és ha részt veszel benne, akkor a végén, aki a legtöbbet fogyja, az ajándékba kap egy aranygyűrűt, alumínium sárgarépa ötvözetből meg. Tehát, hogy valamilyen őrületbe belevisznek, akkor lehet, hogy ez pótolja azt a belső motivációt, ami nincs meg. Tehát annyi haszna van talán az ilyen szilveszteri dolgoknak, hogy a közösségnek a jó és rossz hatása, mert egyik oldalról jó, másik oldal rossz, tehát a közösségnek az ereje talán meg tud mozdítani valamit, és visz magával, hogy igen, én bármikor elkezdhettem volna fogyni, de hogyha a Sanyi is most kezd el, meg Ilonka is, meg a Tibi is, meg a Jenny is, akkor talán én is beállok ebbe a körbe, és én nem is akkora hülyeség, már ötször voltunk, és tényleg jobban érzem magam, és tényleg jobban alszok. Tehát, hogy megint az van, hogy kell egy külső nyomás, vagy egy ilyen külső motiváció, egy külső lögdösés arra, hogy valamit elkezdjek.
Felírtam magamnak kérdésnek, hogy pontosan min múlik a siker, de ezt most az előbb megválaszoltad, hogy a sikernek nem titka van, hanem ára van. Ugyanakkor ezt a szalagcímet, vagy ezt a mondatot sehol nem látjuk, vagy nem nagyon láthatjuk, akkor inkább így mondom, de aztán megerősítesz, vagy megcáfolsz, mert hogy gyakorlatilag mondjuk olyanokat láthatunk, hogy nem is kell konditerembe járnod, nem is kell fogyókúráznod, de így is le tudsz adni 10 kilót, egy nap alatt meg tudsz gazdagodni, megnézünk filmeket, elolvasunk könyveket, említetted a sikerkalauzt, de mégsem gazdagszunk meg, mégsem fogyunk le. Így mondjuk azért nehéz.
Igen, tehát hogy az ókorban ugye az volt, hogy ha nem tartasz össze a törzseddel, meg a családdal, vagy ilyen, és nem dolgozol kőkeményen, meg nem harcolsz kőkeményen, akkor meghalsz. Aztán középkorban ez eljutott oda, hogy ha valamit tanulni akartál, akkor el kellett menjél inasnak, és inaskodtál 6-8-10 évet, dolgoztál akár ingyen valahol egy szakembernek, és akkor lehettél egy kovács, vagy mit tudom én, tetőfedő, vagy ácsmester, vagy valami, vagy el kellett menjél az egyházhoz, vagy a királyhoz, és akkor ott megtanultál írni, olvasni, orgonálni, esetleg csillagászatot, és még a 60-as, 70-es években is az volt, hogy ha bolti eladó akartál lenni, akkor 2 évet kellett járni el iskolába, ahol bolti eladó, és utána szakosodtál, hogy műszaki eladó, vagy kenyérbolti eladó lettél. Valamikor a 80-as évekre érett be az, hogy rájöttek, hogy létezik ez a pozitív gondolkodás nevű történet, és nem jut eszembe a neve, mert nem készültem, hogy erről is beszélgetünk. Egy amerikai pszichológiai társaságnak az elnöke kezdte ezt úgy erőltetni Amerikába is behozni, és lecsapott rá Coca-Cola, amerikai hadsereg, meg hasonló, mert ugyanis ez egy újabb, ugyanúgy, mint ahogy régebben voltak a vallások, meg voltak egyéb ilyen irányzatok, amivel embereket lehetett ellenőrizni, kontrollálni. Pozitív gondolkodás, ez egy nagyon jó eszköz lett arra, hogy embereket tudunk mozgatni, motiválni, irányítani, és bűntudatot ébreszteni bennük. Nagyon kényelmes volt azt mondani egy nagy vállalatnak, vagy egy Coca-Cola-nak, egy amerikai hadseregnek, hogy ha valami nem sikerül, az nem azért van, mert hogy ők nem adtak hozzá elég eszközt, tudást vagy hátteret, hanem ez azért van, mert te nem akartad igazán. Mert ha te igazán akarod, tehát sikerült rátolni az emberekre a felelősséget. És akkor elkezdtek ilyen mindenféle könyvek megjelenni, mindenféle anyagok megjelenni, csúcsosodik ez a titok filmbe, meg az összes többi ilyenbe, ami arról szól, hogy ha üldögélsz egy fotelbe, és pozitívan gondolsz arra, hogy ez egy BMW, és még látod, ahogy az index még villog, akkor az a te autód lesz. Hát nem, öcsém, az ugyanaz fogsz maradni a fotelbe. Tehát valahol ez a kényelmes ember, a lusta ember, a céltalan embernek elkezdtek adogatni a szájába ilyen kis reménykéket, és egy nagyon jó piacot csináltak belőle, ugyanis vegyél tréninget, vegyél könyvet, vegyél tanfolyamot, és ha valami nem sikerül a munkahelyen, hát kirúgnak, akkor nem az van, hogy a gonosz főnökök nem tudták biztosítani neked tovább a munkát, vagy hogy a HRS hibát követett el, amikor felvett, vagy hogy nem tudja megvédeni a munkahelyedet, te nem akartad eléggé. A paradigma a mi korunkban az volt, hogy neked gyereket kell legyen, lakásod kell legyen, a mostani gyerekekre meg az van rátéve, hogy gondolkodjál pozitívan, akarjad igazán, képzeljed el, legyél benne, mindent elérhetsz, mindent megkaphatsz, semmit nem kell csinálj, nem tanultál, a tanára hülye, hogy nem vette észre benned, hogy okos vagy, késtél, de legalább bementél, de rossz voltál, tulajdonképpen te csak az egyéniségedet fejezted ki, tehát hogy átmentünk olyan szint túlzásokba ezekkel a pozitív gondolkodással, hogy az már inkább károkat okoz, mint hasznos dolgot. Ez az, hogy ára van és nem titka a sikernek, ez megvan több helyen, és a Szenteskőt nem teszem, de kimondta először, de nagyon sokan idézgetik, csak nem annyira erre keresnek rá az emberek, hanem inkább arra, hogy hogy lehet munkanélkül gazdag lenni. Hogy létrehozzunk egy landing page-et, meg a Facebookon csinálunk egy oldalt, és akkor azt meghirdetjük, és akkor azt kitesszük, és akkor megsokszorozzuk, és akkor jönnek oda, és bejönnek, és megveszik, és eladjuk, és akkor el tudunk menni, és ugyanezt mi csináljuk a Hawaii-szigetekről, és akkor digitális nomád leszek, és gazdag, és boldog.
A piacon azért egyre több fiatal jelenik meg, akik mondjuk pont ezt hirdetik, hogy igen, a siker az egy csettintésre elérhető, most ha már bárki elmegy mondjuk banki ügyintézőnek egy 3-4-5 napos, vagy akár max. 2 hetes képzés után már professzionális banki ügyintéző, ugyanígy nyilván a lakásértékesítésnél, stb. Kicsit közhelyeket puffogtatnak, le is írtam egyet-kettőt, minden fejben dől el, új élet kezdődik, stb. Mik a tapasztalataid?
Ezek nagyon-nagyon jó mondatok voltak, hogy a 90-es évek elején, mert újszerű volt, friss szaga volt, szembe azzal, hogy kussolsz, pofád, lapos, amit a mester mond, neked azt kell a geszterga gép mellett csinálni. Hát ahhoz képest, hogy a 80-as években elkezdtem olvasni Alvin Toffler-t, a Jövő sokja, meg a Harmadik hullám, meg ilyen könyveket, az nekünk levegő volt. Tehát az egy remény volt, az egy jövőbelátás volt, és mai napig megállják a helyüket. Csak túl lett tolva. Tehát ez a minden fejben dől el, ez ha úgy akarom értelmezni magamnak, hogy először fejben el kéne döntsem, mit akarok, el kell határoznom, és el kell kezdjem, és csináljam, és itt benne van a csinálás is, akkor ez úgy rendben van. De amikor ezt úgy használják, hogy minden fejben dől el, semmit nem kell csinálni, elég, ha fejben gondolsz rá, akkor én erre egy gonoszként azt szoktam mondani, hogy mikor azt mondja nekem valaki, hogy minden fejben dől el, hogy igen, és minden nagyobb az űr a fejedben, annál könnyebben dől el. Mert hogy ez tulajdonképpen annyira lejáratták már ezt az egész mondatot, hogy ez új élet kezdete, ez megint egy olyan, hogy tényleg megvan mindenkinek az új élet kezdete. Amit én büntetésnek éltem meg akkor, azt ma már ajándéknak tekintem. Kétszer volt az életemben olyan, hogy egyszer, amikor Kolozsváron Nagyváradra költöztem, hogy egy Nagyváradra egy gitárral, egy biciklivel, meg egy használt kanapéval költöztem el, tehát ennyi volt a teljes vagyonom. Utólag még kaptam egy lemezjátszót anyámtól, tehát hogy aztán, amikor eladtam a biciklit is, meg a gitárt is, és a kanapét meg kidobtuk, akkor abból a pénzből, mint a gitárból, mert a kanapéból kaptunk, vonatjegyet vettem, és Budapestre költöztem, és a végén már 300 forintom maradt, amikor már ott tartottam, hogy álltam a fővárosba, hogy valami munkát kell keresnem, mert éhen fogok halni. És amikor ezt megéled, akkor az büntetésnek éled meg, nehézségnek, utólag visszagondolva, pedig az egy nagyon nagy ajándék volt nekem, mert hogy én tényleg tudom, hogy ha nekem most bármi történik, és ha én akarom, akkor én tényleg egy hátizsákba tudom, hogy mit kell bepakoljak, tudom, melyik az a pólom, amit ki tudok mosni bármikor egy nyilvános vécébe, kirázom, mert olyan hegymászós mikroszálas póló, hogy kiszárad 3 perc alatt, tehát tudom, hogy melyik az a néhány póló, amit betennék egy hátizsákba, és én mutass egy országot, kimegyek, és én ott megélek. Amit nehéz egy olyan embernek megcsinálni, akinek az anyukája Zalába vagy Nógrád megyébe lakik, egy lassan összedőlő házba, és tudja, hogy oda mindig vissza lehet menekülni, meg onnan egy kötött káposztát még azért egy tejfölös dobozba még el tud hozni, nem mer elszakadni attól, hogy 8 órás munkahely, és akkor odaadta a eladta a lelkét az ördögnek, és azért dolgozik, és azért él, hogy ki tudja fizetni a buszbérletet, mert bemegy dolgozni. Tehát ez az új élet kezdedik, ez egy jó üzenet annak, aki tud vele mit kezdeni, megvan hozzá a bátorsága, és ez is egy dráma ennek az országnak, hogy az a nagyjából 1 millió ember, aki elment, azok az emberek mentek el, akinek volt bátorsága azt mondani, nézd, beülünk egy autóba, vagy egy vonatra, egy repülőre, kimegyünk, és ott lesz valahogy, és ha kell pizzát hordunk, ha kell gipszkartont szerelünk, ha kell festünk, ha kell recepcióskodunk, takarítunk egy szállodába, de bennük volt ez az enő energiaváltozás, és itt maradtak azok, akik a patópálék, ez a jaj, ha valahogy csak rosszabb ne legyen, lesz ez még valami, meglátjuk, megoldjuk, vagy aludjunk még egyetre, aztán lesz valahogy, nem kell kapkodni.
Behoznék még egy dolgot ide, ami miatt mondjuk az emberek talán kevésbé kitartóak, ez az időfaktor. Visszatérve az előző példához még, hogy konditerem, akkor január 1-től egy havi bérlet, lemegy egy hónap alatt 4-szer edzeni, nincs eredmény, feladják. Erről mi a véleményed?
Hát ismét az van, hogy ez a pozitív gondolkodással, meg ezekkel a filmekkel állandóan belénk nyomják azt, hogy a siker az tulajdonképpen így egyik napról a másikra, vagy heteken, vagy hónapokon belül, tehát hogy csinálunk egy vállalkozást, és már azt várjuk, hogy 2 hónap múlva akkor már az 40 ezer követővel, és 60 ezer vásárlóval, és 100 millió forinttal, és új autóval, és belénk lett ez súlykolva. Pedig nagyon egyszerűen át lehetne gondolni, hogy a konditeremben lehet, hogy lefogy valaki 1-2-3 kilót, és annyira megörül neki, hogy akkor abba is hagyja, és ez vissza is rántja azonnal magára. De az úgy bármiben, és amit nem fognak fel, és nem tanítanak a gyerekeknek, és nekem sem magamtól kellett rájöjjek, hogy a lineáris gondolkodás az nem mindig segít. Tehát ugye azt mondtam, hogy ha én félre tudnék tenni havonta 1000 forintot, ami nagy pénz volt akkor, akkor hát akkor sem megyek semmire, mert ugye amikor kikerültem Budapestre, emlékszem, hogy 15 ezer forint volt egy panel lakás a 15. kerületben, egy négyzetméter panel lakás 15-ben, az 15 ezer forint volt. Úristen, hát az én 6500 forintos fizetésemből mikor fogok tudni egy lakást venni, úgyhogy közben élnem is kell, meg a 7500 forintos albérletet is ki kell fizetni. Önerőre nem tudok félretenni. De ha mégis félre tudnánk tenni havi 1000 forintot, akkor az egy év alatt 12 ezer forint, egy négyzetméter lakás árát nem tudjuk félretenni egy év alatt, és mire összegyűlne a 18 négyzetméter, mint legkisebb garzon, addigra már felmegy az ára. Tehát, hogy nem láttam esélyét, meg reményét az egésznek, de akkor még elkezdtem ugye dolgozni, és csináltam a dolgokat, elkezdtem 2 munkahelyen, vagy ilyen, és rá kell jönni arra, hogy időnként az életben vannak szorzók, és a szorzó viszont azt szorozza, amit van, amit addig összeszedtél. Amikor a feleségem kitalálta, hogy legyen lakásunk, és elvittem magammal egyszer egy oktatásra, ahol célkitűzésekről volt szó, és ott mondtam, hogy legyen egy célfüzetet, kidolgozva, időszak, ez, meg az, meg amaz, és kérdezte, hogy a milyen hol van. És mondtam, hogy figyelj, nekem fejben van. És azt mondta, nem ezt tanítod. És annyira igaza volt, annyira tükröt tartott elém, hogy nem ezt tanítod. Azt tanítod, hogy írjad le. Úgyhogy elővette egy füzetet, és leírta bele, és ott volt benne, hogy olajsütő, papucs, pizsoma, lakás, autó. Tehát, hogy így voltak, és röhögtünk rajta, hogy a pizsoma, a papucs, az olajsütő meg a lakás között van beírva, meg még egy autó is. Tehát, hogy az csak úgy, a pizsoma mellé még legyen egy autó, de hát végül is ott van. Januárban volt ez a tréning, elkezdtük írni ezt a füzetet, és április végén költöztünk be az első lakásunkba. Januártól áprilisig azzal, hogy leírtuk, és elkezdtünk vele komolyabban foglalkozni, azzal, hogy leírtuk, megfogalmaztuk, elkezdtünk elmenni megnézni, hogy milyen lakások vannak elérhető 1 millió forintért akkoriba. És rá kellett jönni, hogy semmi. Az illés közben volt egy olyan, hogy a folyosón kést dobáltak, amikor mentünk volna megnézni a lakást, úgyhogy mondtuk, hogy ez még nem az a kategória, amire mi gyűjteni szeretnénk, menjünk tovább, 8. kerület. Legvégén találtunk 2 millió forintért egy a Karácsony Sándor utcában, egy újépítésű társasházban, egy még be nem fejezett lakás, tehát nem volt csempe, nem volt kifestve, 2 millió, hát mi meg nekünk volt ugye elég semmi, és azzal, hogy mi elkezdtük nézegetni, meg beszéltünk róla, azoknak a munkahelyén mondták, hogy de ugye tudod, hogy van most ilyen 400 ezer forintot kaphatsz most, mint kamatmentes munkáltatói kölcsön. Akkor a szomszédnéni szólt, hogy az önkormányzatnál van ilyen 200 ezer forint viszont nem fizetendő hitel, hogyha fiatalként a kerületbe veszel lakást. Akkor megjelent a mostoha öcsém, aki szegény, azóta már nem él. Megjelent, hogy figyelsz, hogyha nagy bajban vagy, akkor egy 400 ezeret én is tudok adni. És azt vettük észre, hogy egy hónap alatt összedobták nekünk a pénzt. Csak azért, mert mi ezt leírtuk és beszéltünk róla. És akkor elkezdtünk utána járni, csináltuk, és de ha lealkudoztuk 1,75-re, és mi festettük meg, meg mi raktuk le a most a öcsémmel a csempét, meg ő hozott csempevágót is, mert még az sem volt, és beköltöztünk az első lakásunkba. Na most az megvolt egy ilyen 2 millióból, viszont ezt eladtuk 6 millióért 4 év múlva. Megvettük a következő lakásunkat, amiért 12 milliót kértek, úristen, megint kölcsönkérések, meg egyéb ilyenek, ha honnan, hát, megint 4 vagy 5 évig éltünk egyik percről a másikra, és azt egyszer csak eladtuk 20 millióért, amit 12-ért vettük, és megvettük a következőt 26,5-ért, ami most ilyen 80-90 körül van. Nem lineárisan van ez a növekedés. Kezdjünk el abban gondolkodni, hogy adjunk 1-2-3-4 évet, hogy az első lépcsőt megtettük, de a lépcsőn ugyanúgy, hogy tehát egy lépcsőfokon végigmész, van egy ugrás. De ezek az ugrások csak azoknak vannak, akinek van mit megszorozni. Ha nem vettük volna meg az első lakásunkat 2 millióért, akkor nem lett volna alap arra, hogy 6-ért adjuk el, hogy 12-re nőjünk. Ha én kapásból felvettem volna 20 millió forintot kölcsönben, nekem azonnyalus a medencsés ház kell, mint ahogy sok ismerős sajnos ezt csinálta, hogy neki három hálószobás kell, meg egy szép helyen kell, meg neki nem jó lássas, ez neki saját lakás. És szerencsétleneknek csak láttuk, hogy hogyan viszi el a bank a 2008 után a dolgait, mert kigazdálkodhatatlan volt 20 milliónak az egésze. Jó, tehát, hogy ez van, hogy súlykolják belénk az azonnali sikereket, miközben azért látni kell, hogy kisebb lépésekkel messzebb jutunk, sokkal messzebb. És bocsánat, hogy ilyen sokat beszélek, csak hát ebből
életünk. Nem, de miért jó leírni a céljainkat?
Tételezzük fel, hogy van fent egy jóindulatú felső erő, hogy ezt most Istennek nevezzük, vagy Allah, vagy Jehova, vagy bárminek is hívhat. Nánk, vagy Szenu, jó, mondjuk azt, hogy jó kedve van, és azt mondja, hogy figyelj, Zalika, mondd, hogy mi a te terved, mi a te célod, mi a te vágyad, és így teljesítem. És ott állok, hogy hát figyelj, öcsém, hát adj egy kiflit, egy kis kefirrel, aztán egy kis aprót, azt jó vagyunk. Tehát, hogyha nincs megfogalmazva, nem tudok hirtelen mit kérni tőle, és ezt mondom a barátaimnak is, hogy jön azzal, hogy ő csinálna egy vállalkozást, de hát nincs pénze, és nem lehet. És akkor mondom neki, hogy oké, van-e a zsebedbe vagy a táskádba egy kidolgozott üzleti terv arra a vállalkozásra, amit te szeretnél csinálni? Hát addig, ameddig nincs pénz, miért csinálná meg? Öcsém, ha ezt leírod, és ki tudod mutatni, hogy ennek haszna lenne, vagy eredménye, és ez annyit legalább foglalkoztál vele, leírtad, akkor én beutatlak 6-8-10 embernek, akinek annyi pénze van, hogy nem tud vele mit kezdeni, és hát ha valamelyik azt mondja, hogy figyelj, nekem ez tetszik, gyere, csináljuk meg felesbe, háromnegyedesbe, valamibe, mert hogy emberek, tehát vannak emberek, akik tudatosan élik az életüket, és keresik a befektetési lehetőségeket, értenek hozzá, csinálják, de hogy adnál valakinek pénzt egy vállalkozásra, aki még le se tudja írni? Először is, amikor ha nem tudod leírni, akkor nincs. Ha le tudod írni, akkor még mindig rá tudsz nézni, és szembe tudsz nézni benne, hogy hát, figyelj, így már leírva, lehet, hogy nem is olyan színes. Vagy leírod, és akkor hozzáteszed azt, hogy mit kell ehhez történjen. Korábban kell kelni, messzebb kell költözni, többet kell dolgozni, mást kell dolgozni, fel kell venni a csúnya ruhát, be kell menni a csatornába, és akkor kiderül, hogy ó, hát ezt így nem. Akarok én egy éttermet, de én nem akarok reggel 6-kor menni vásárolni beszerzésre, meg nem akarok a metróba járni, meg én nem akarok krumplit hámozni, meg én nem akarok drágán venni krumplit, meg én nem akarok embereket felvenni, akik elmennek, meg én nem akarok fizetést fizetni, meg én nem akarok a hülye vendégeknek este 9-kor magyarázkodni, hogy már bezárt a konyha, és még akkor ennének. Öcsém, akkor nem az étterem a te álmod. Tehát, hogy szembesülni lehet a leírásnál, tehát, hogy az, hogy leírjuk, ezt kidolgozzuk, ránézünk, próba kérdéseket teszünk fel rá, elkezdünk róla másoknak beszélni, meg tudsz-e győzni másokat, meg hallok ilyet, hogy az én célom az, hogy legyen sok pénzem. És akkor szoktam így, mikor kócsolgattunk, így beszélek a fiatallal, vagy az emberrel, akivel beszélgetünk, hogy te, most elindulunk hozzánk a faluba, és segítek neked, kopogjunk be 20 kapu, vagy mondd meg, hogy melyik régióban, kopogjunk be 20 lakásba, amit te kiválasztasz, én megkérdezem, hogy hajlandó-e pénzt adni azért, mert te gazdag akarsz lenni. És nézzük meg, hogy hány ember lesz, aki azt mondja, hogy ó, de rég várunk önökre, tessék, itt van egy 100 000, ezt önöknek szántuk. Vagy mondd azt, hogy én szeretnék egy pékséget, de ahol kézműves kenyeret csinálunk, krumplis kenyeret, rozsos kenyeret, kézműves technikákkal, finomat, helyben sütve, akár házhoz szállítása, és megint bekopogunk ugyanazok az ajtókhoz, hogy napot kell, ha itt a faluban lenne egy olyan pékség, ahol kézműves technikával finom kenyeret csinálnak, önök vásárolnának-e tőlünk? És azt mondják, hogy igen, naponta, sőt, még az óvodából dolgozok, oda is rendelnénk 100 kiflit naponta, na előbb vagy utóbb lesz belőle egy nagy autód, mert hogy abból a pénzből, ami így megkerül, tehát hogy a maga a cél nem a gazdagság, vagy nem a pénz, hanem a cél az, hogy másoknak a segítését. A Zig Ziglar, aki meghalt szegény 4-5 évvel ezelőtt, mondta, hogy ha megadod másoknak azt, amit ők szeretnének, meg amire vágynak, akkor te meg fogod kapni azt, amit te szeretnél, és te vágysz.
Rendben, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy körbeértünk itt a célok tekintetében. Minden műsor végén vannak nálam kártyák, amikből egyet kellene választanod. Egy és öt között mondj légy szíves nekem egy
Egy
számot.
hármost.
Hármas.
Ez középen.
A kérdés így hangzik, és bármilyen témakörben válaszolhatsz rá, tehát abszolút nincsen megkötés. Mivel lehet neked örömet szerezni?
Hát, igen, ez érdekes. Az 50. születésnapom volt az, amikor először nagyon konkrétan megfogalmazódott bennem, hogy semmi olyat nem tudnék én most mondani, ami ajándéknak, hogy kapnék szülinapomra, vagy örülnék szülinapomra, ami pénzbe kerül. Tehát az 50. szülinapomra olyanoknak örültem például, hogyha aki tudja, hogy én Kolozsváron születtem, Kolozsváron van egy specialitás, úgy hívják, hogy békatészta. Ez egy sütemény, ami békához hasonlít, süti maradékokból csinálják, és leöntik egy ilyen cukros, zöld cukros mázzal. Nem olyan finom, de nekem az élet, mert erről szólt a gyerekkorom. Tehát amikor 50. szülinapomra valaki hoz nekem egy békatésztát, tehát hogy utána jár, hogy Budapesten hol van olyan cukrászat, ahol van egy kolozsvári cukrász, aki azt meg tudja csinálni, na az nekem valami. Vagy valaki hoz nekem egy CD-t, de nem azért, mert hogy bement a boltba és vett egy CD-t, hanem egy korábbi beszélgetésünkön elmondtam, hogy nekem az egyik kedvencem az Enigmatic Ocean albuma egy francia jazzhegedűsnek, Jean-Louis Pontinak, és ő neki egyszer mondtam ezt el, és hogy nem lehet Európában kapni, mert egy amerikai turnén adta ki, és csak Amerikában adták ki ezt a CD-t, és megszerezte. És megkaptam ajándékba. Tehát, hogy amikor valaki figyelmességet ad, az messze, vagy egy jó beszélgetést, az messze nagyobb ajándék, mint a pénz. Tehát nekem egy igaz ajándék az, hogyha egy jót tudunk beszélgetni, vagy hogy néha megtörténik az, hogy visszaír egy fiú vagy lány, aki annak idején volt a tréningemen, és visszaír, hogy Zoli, köszönöm, hogy annak idején engem bátorítottál, vagy felvettél odahoz a céghez, vagy hogy akkor ennél a cégnél azt mondtad nekem, hogy mert azóta is itt vagyok, előreléptem, nélküled nem mertem volna megtenni. Vagy volt egy olyan, amikor azt mondta, hogy Zoli, tartottál nálunk egy tréninget 2 hete, abból, amit mondtál, elgondolkodtam, rájöttem, én rossz helyen vagyok, beadtam az önéletrajzomat, és most megyek felvételi beszélgetésre, és igazgató leszek egy másik cégnél. Tehát amikor ilyenek jönnek, na azok egy sokkal nagyobb ajándéknek, mint ha most valaki azt mondaná, hogy tessék, itt van egy, mit tudom én, egy üveg viszki, amit ráadásul nem is annyira vagyok viszkis.
Köszönöm szépen. Minden műsor végén elmondom, hogy miért ő, azaz jelen esetben miért te voltál a vendégem, és hogy mi az, amit így röviden gondolok rólad. Már beszéltünk róla, ez a polgárpukkasztás pozitív értelemben ez abszolút. Őszinte, egyenes, aki minden körülmények között vállalja a véleményét, és ugye írtál 2 könyvet, ezt említetted, a második ugye a depressziódról szól, és annak a végén leírtad pont a célok meghatározásánál, hogyha heti 10 embernek tudsz már segíteni, akkor az már nagyon nagy dolog. Én azt mondom, hogyha már csak egyetlen egy embernek tud segíteni, az is hatalmas dolog. Szóval ennek kifejezetten örülök, és további sok sikert kívánok ehhez, hogy az embereknek tudjál segíteni, hassál rájuk, ha mással nem, akkor a hozzászólásaiddal, a kommentjeiddel. De átdobom a labdát egy kicsit még neked, hogy mit gondolsz, miért vagy egyedi, miért vagy különleges, miért László Zoli?
Hát nagyon köszönöm a lehetőséget és a megtisztelő megkeresést. Miért lettem László Zoli? Nem tudom, ez így alakulhatott. Biztos, hogy bennem van a gyerekkorom, bennem van az, hogy a szüleimmel 14 éves koromban az apám elköltözött otthonról, anyámmal voltunk, nem túl jó anyagi körülmények között. Erdélyben én folyamatosan egy hazátlan voltam, akinek lapos legyen a pofát, ha nem tetszik valami, menj a fajtáthoz, meg kussoljál. Megérkeztem Magyarországra, a szeretett hazámban, ahol közölték, hogy jaj, te románként nem dolgozhat, ezt az pofát legyen lapos, románként örülj, hogy kapsz munkát. Tehát ezek valószínűleg mind-mind hozzájárultak. Valahogy születésileg bennem van az, hogy mindig újat akarok, mást akarok. Én tanultam, gitározok, zongorázok, bábozok, festek, rajzolok, utazok, lakóautót csinálok, minden őrületet olvasok, idegen nyelveken is tréningeket nézek, tehát hogy mindig kell valami újdonság, kell valami, és lehet, hogy ez az új keresés, meg az, amit mondtál, hogy megengedhettem magamnak, mivel nincs egy gyerekem, akiért felelősséggel tartozok, hogy szegény az iskolába hátrány éri, hogyha az apja hülye. Én megengedhettem magamnak, hogy hülye legyek és őszinte legyek, mert mit tudnak csinálni? Tehát, hogy nem bántólag mondom, nem bántólag lépek fel, hanem egyszerűen csak elmondom azokat a gondolatokat, vagy azokat a ferdetükröket, tükröket, amiket látok így a társadalomban. De még egyszer nagyon köszönöm a megtisztelő megkeresést, mert ez jól esik. Tehát ez például egy ajándék.
Köszönöm szépen. Mai vendégem László Zoltán volt. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, és neked is sok sikert kívánok.